A hírek után folytatódik az aréna, és folytatjuk is a beszélgetést Tálas Péterrel, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpont igazgatójával, és Szulejmáni múlt heti likvidálásáról beszélgettünk, illetve a közel-keleti helyzetről, Irán helyzetéről beszélgettünk a műsor első felében. És elhangzott ugye, hogy Szulejmáni az iráni forradalmi gárda keretein belül működő, vagy ehhez tartozó Al-Quds nevű különleges egység parancsnoka volt. Mit lehet tudni egyébként erről a szervezetről, amelynek ugye megvan már az új vezetője is, aki a helyébe lépett?
Ez a szervezet gyakorlatilag egy nem hivatalos hadsereg.
Az érdekes, hogy nem hivatalos, mert éppen a napokban az iráni parlament jóvá hagyott egy hatalmas összeget a támogatásukra.
Így van, abban az értelemben nem hivatalos hadsereg, hogy van önálló hadserege Iránnak, de a külföldi akciókat, és különösen azokat a külföldi támogatásokat, amelyik fegyveres támogatások, ezek általában mindig a forradalmi gárdához tartoznak. Ugye itt gondolhatunk olyanra, hogy a Hezbollah támogatása, kiképzés, az arab egységek megszervése, vagy pontosabban az afgán egységek megszervezése például Szíriában. Tehát
ezért is minősítette az Egyesült Államok terrorszervezetnek a...
Igen, de ebben ugye nagy vita van, mert annyira viszont hivatalos, hogy nem szoktunk hivatalos. Tehát az állami erőszakszerv része, de nem abban az értelemben, ahogy mi általában szoktuk ezt nevezni, hiszen általában a modern államoknál a hadsereg az külső akciókban csak háború esetén vehet részt. Ráadásul ne felejtsük el, hogy a forradalmi gárda nem pusztán egy fegyveres erő, hanem a politikai elitnek egy nagyon fontos szereplője, ami borzasztó nagy gazdasági befolyással, ideológiai befolyással rendelkezik. 2017-ben nagyon sokan arra számítottak, hogy Szulejmáni elindul az elnökválasztáson, de Szulejmáni abból a szempontból is izgalmas figura volt, hogy gyakorlatilag...
Népszerű volt egyébként nagyon. Iránban? Mert most ugye nemzeti azért, hős az egyértelműen.
Azért volt népszerű, mert mindig megtudta. Hát egyrészt ugye a Szulejmáni története az egy ilyen, a szegény gyerek elindul és valami hatalmas nagy karriert csinál, és meg tudja tartani tulajdonképpen azt az integritását, amitől ő egy nagyjánövő szegény legény lett. Tehát olyasmi...
Hát igazi amerikai típusú történet.
Abszolút. Egyébként. Nem korrupt, hős, tud harcolni, barátságos, engedékeny, abban az értelemben, hogy rugalmas, a tárgyaló, gyakorlatilag mindenkivel tárgyalt, az amerikaiakkal is tárgyalt, hiszen például borzasztó nagy szerepe volt az iraki harcokban az iszlám állam elleni akció kapcsán. Tehát a Putyin elnökkel találkozott, hogy egy ilyen nagyon érdekes figura volt, aki ráadásul, mintha digitális benszülöttként viselkedett volna, nagyon értette a kommunikációnak ezt a modern technikáját is, miközben benne volt végig egy ilyen erős elitellenesség, ami azt mondta, hogy a politikusok azokkal óvatosan kell bánni. És ez nagyon népszerűvé tette a figuráját, függetlenül attól egyébként, hogy természetesen ellenségnek kellett tekinteni, hiszen az iráni érdeket nagyon sokszor sértették, nem csak a környező országok érdekeit, hanem a szélesebb nemzetközi érdekeket is. Tehát egy nagyon érdekes, izgalmas figura volt, aki kiválóan alkalmas arra, hogy ilyen közel-keleti mártírrá váljon. És azt gondolom, hogy erre nagyon erősen rá fog játszani Irán, nagyon erősen rá fognak játszani a síta egységek, általában a síta társadalmak a Iránon kívüli területeken is.
Hát ugye éppen... ezt már láttuk a gyászszertartáson, vagy a temetési szertartáson, és ugye elemzők meg is írták, hogy Khomeini ajatollahnak nem volt ilyen, ilyen temetési ceremóniája több városon átívelő.
Több városon átívelő tömegek. tömegek jelentek meg, és még egy dolgot érdemes talán megemlíteni, éppen dolgozom egy anyagon, ahol a terrorszervezetekkel kell foglalkoznom, és a Közel-Keleten nagyon-nagyon sokszor lehet látni azt, hogy csoportok alakulnak az ilyen mártír, hogy mondjam, mártírnak tekintett figurák tiszteletére is a nevüket veszik föl, tehát el tudom képzelni, hogy a közeljövőben...
Ezek többnyire szélsőséges szervezetek.
Így van, de azt gondolom, hogy lesznek...
De ez azt is jelenti egyúttal, hogy akkor a terror fenyegetettség is nagyobb lehet majd?
Igen, bár azt gondolom összességében, hogy azért nem feltétlenül kell minden szó szerint venni, amit az irániak mondanak. Ugye amikor beszél, amikor a szakirodalom, nem, inkább nem is a szakirodalom, amikor az újságírók arról írnak mostanában, hogy milyen következményei lesznek, akkor azt látom, sőt, a lányom jön haza, és azt mondja, hogy a Facebookon már a harmadik világháborúról beszélgetnek, meg hogy lesz itt közel-keleti háború, de ha jobban megnézzük, akkor egész biztos, hogy nem lesz még közel-keleti háború, sem tudni, senkinek nem érdeke a háborúskodás, tehát a főszereplőknek nem. Ami sokkal izgalmasabb, hogy az Amerikai Egyesült Államok ugye nagyon hosszú ideig, és Trump is ebben bízik tulajdonképpen a szankciók mellett, hogy a rezsimváltást létrehozni, de az ilyen akciók általában kontraproduktívak ebből a szempontból, amiről éppen beszéltünk, hogy most hirtelen...
Ugye ezt szolgálták volna a nemzetközi szankciók az Egyesült Államok részéről Irán esetében, hogy belülről bomlasztani a rendszer, de hát ez nem hozott sok eredményt.
Részben nem hozott sok eredményt, elsősorban azért, mert azt gondolom, hogy mind Trump elnök, mind pedig az európai megfigyelők valami olyasmire gondolnak, ami ilyen európai, nagyon nyugati szemű, fogyasztói alapú társadalom, hogyha majd nagyon rossz lesz nekik, akkor ők majd feladják ezt a dolgot, és megváltoztatják a rezsimet, de azt gondolom egyrészt, hogy nem így van, tehát, hogy sokkal többet viselnek el ezek a társadalmak. Picit hasonlítanám mondjuk Oroszországhoz. Az orosz társadalom is tulajdonképpen elég nagy hullámvasúton ment végig szociális szempontból az elmúlt 30 évben, de nem látni azt, hogy mondjuk Putyin elnök népszerűsége annak ellenére, hogy mostanában a gazdaság nem megy olyan jól, nagyon csökkent volna. Iráni társadalomban is benne van gyakorlatilag az két dolog. Egyrészt az a történelmi tudat, hogy mi egy nagy perzsa birodalom voltunk, mi hosszú ideje létezünk, hosszabb ideje létezünk, mint mondjuk az európai államok túlnyomó többség, most nem is beszélve az Egyesült Államokról, és bennük van egyébként az az iszlám forradalmi szemlélet is, ami eredetileg ugye Komeinitől indul, és amin kapcsán a legtöbb elemző azt mondja, hogy az elmúlt 30 évben még ki sem volt, lehetősége sem volt kipróbálni ezt a modellt, mert állandó nyomás alatt volt az Egyesült Államok részéről Irán, tehát nagyon sokan azt mondják, hogy lehet, hogy annak sokkal pozitívabb következményei lennének, ha az Egyesült Államok picit, és általában a nagyhatalmak picit hátrébb lépnének, csak hát az a helyzet, hogy a modern biztonságpolitikában nincs olyan, hogy valaki kilép, és akkor ott vákum keletkezik, hanem ahogy vákum keletkezik, ott megpróbálják az egyéb nagyhatalmak betölteni ezt a vákumot. Tehát azt lehet feltételezni, hogy a rezsimváltás következhet be. Én magam nem tartom valószínűnek azt sem, nem tartottam egyébként soha, hogy Iránnak érdeke lenne a perzsaöböl lezárása, ami nagyon sokszor szóba kerül. Egész egyszerűen azért nem, mert az iráni politika a perzsaöböl lezárásával részben magát is bezárná, ő is azon keresztül folytatja a kereskedelmet. Kettő, túlságosan sok olyan érdeket sérthetne, ami azt a jelenlegi helyzetet, amikor Trump elnök és a szövetségesei között azért repedések mutathatók ki, tehát akár mondjuk az európai szövetségesek és Trump elnök között, hogy ezt megváltoztatni szándékozna Irán oly módon, hogy akkor ez jobban, tehát hogy mondjam, hogy okot adjon arra, hogy az európaiak is szembeforduljanak például az iráni törekvésekkel. A terrorfenyegetettség az növekedhet, de ez nem feltétlenül Teheránnak a politikája, hanem önmagában inkább az Amerikai Egyesült Államokkal és a nyugattal szembeni elégedetlenség okán. És végül van még egy dolog, amit szoktak emlegetni, ezek a kibertámadások, amiben én azt gondolom, hogy sor kerülhet rá, amennyiben éleződik a feszültség. Ez azért nagyon jó, mert nagyon nehéz megállapítani, hogy ki követi el. De nem hiszem, hogy most az elkövetkező napokban tovább folytatódna ez az eszkaláció. Ma úgy látom, hogy mindenkinek inkább a visszafogottsága a fő célja, és elsősorban azért, mert az ilyen lépések pont a kiszámíthatatlanságuk miatt nagyon veszélyesek. Tehát senkinek nincs szándékában, de mivel nincs kommunikáció a felek között, ezért nehezebb kiszámítani a reakciókat, és ez nagyon könnyen ilyen automatikusan vagy véletlenszerűen fegyveres konfliktus.
Most elsősorban az Egyesült Államok és Irán konfliktusáról beszélgettünk, de azért az érdekes, hogy mindebben hol a helye Iraknak, és változott-e a helye vagy a szerepe Iraknak. Ugye az iraki vezetés politikai gyilkosságnak nevezte a múlt heti amerikai akciót, amellyel likvidálták Szulejmánit. Hát ráadásul ugye Szulejmáni társaságában ott volt egy iraki politikus, akit szintén megöltek. Nem tudom, ő szintén rossz fiú volt? Hogy
abban azért
ő gyakorlatilag
az iraki-irán barát szervezeteknek volt az egyik fő vezetője.
Ugye ő vesztére éppen akkor ott volt Szulejmáni társaságában, vagy ő is egy célpont lehetett?
Nem gondolom, hogy célpont lehetett, itt Szulejmánit akarták megsemmisíteni, ő ilyen járilók és veszteség volt, de az Egyesült Államok valószínűleg nem bánja egyébként ezt. Mint ahogy felteszem, bár Netanyahu bejelentette azt, hogy nem volt köze Izraelnek, de Netanyahu is boldog attól, hogy Szulejmánit kiirtották. Azért Szulejmáninak nagyon sok ellensége volt, különösen a politikusok között, mert Szulejmán nagyon sok kellemetlenséget tudott okozni azzal a hálózattal, amit irányított és amit felépített. Hogy az irakiaknál ugye azt kell, én azt látom, hogy elég nehéz helyzetben érte őket. Ugye ne felejtsük el, hogy tulajdonképpen nagyon átmeneti kormányuk van.
Ügyvezető kormány,
így van, pontosan. És ott egy nagyon erős harc megy gyakorlatilag. Részben a nemzetiek, tehát akik Irakot Iraknak szeretnék, másrészt azok között, akik nem bánnák, ha Irán sokkal erőteljesebb lenne.
De erősödött egyébként, vagy erősödik Irán befolyása Irakban?
Azt gondolom, hogy tehát a Saddam bukása óta egyértelmű. Egyértelműen erősödött, de azért ott vannak kurdok, vannak szunniták, akik szintén fontos szereplői az iraki politikának, és akik nem szeretnék azért Iránt nagyon nagy erőnek, iraki erőnek tekinteni. A nagyobb probléma inkább az, hogy Iraknak stabil államnak kéne lenni ahhoz, és gazdaságilag prosperálnia kéne, hogy ezeket a nagy erős befolyásoló tényezőket valahogy megpróbálják maguktól távol tartani.
Ha mégis megtörténik a kivonulás, mert ugye az iraki vezetők a külföldi csapatok távozását sürgetik, sőt volt is egy erre vonatkozó határozat. Sőt, hát volt egy kósza amerikai levél, ami szintén arra utalt, hogy esetleg kivonulnak az amerikaiak. Ezt aztán az amerikai védelmi miniszter Mark Esper cáfolta. De ha mégis megindul majd folyamatosan a külföldi katonai erő leépítése, akkor mi jöhet Irakban? Mert most ugye a NATO például már döntött arról, hogy felfüggeszti az iraki kiképző műveleteket. Így például az ott állomásozó magyar kontingens, ez a 200 fős magyar kontingens sem folytat már kiképző műveleteket, csak más feladatokat lát el.
Itt ugye különböző forgatókönyvek vannak, vagy pontosabban szoktak megemlíteni a szakértők. Nagyon sokan azt mondják, hogy Irak nem annyira stabil, és az Irakon belüli ellentétek túlságosan erősek ahhoz, hogy teljesen magára lehessen hagyni az országot. Ez azt jelenti, hogy ha onnan kivonulnának, akkor gyakorlatilag újra kezdődne, hát ha nem is a valami polgárháborús helyzet, mert egyrészt rendezetlen a kurdok helyzete, látjuk azt, hogy a síta szunnita ellentét is nagyon erős, ugye.
Ez továbbra is meghatározó, ez a fontos jelentés?
Azt gondolom, hogy igen, ez erősen meghatározó, és ezt a meghatározott, és ez annál is inkább meghatározó, nem, akkor különösen meghatározó, amennyiben nincs gazdasági fejlődés, amennyiben minden egyes mondjuk etnikum vagy közösség megtalálja a saját számítását, akkor azt gondolom, hogy ezeket lehet tompítani. De ma nem látom Irakot prosperáló gazdaságnak, és nem látom olyan gazdaságnak, ami gyakorlatilag, hogy mondjam, az iraki társadalom teljes egészét hát tudná modernizálni. Nagyon különálló csoportokról van szó. Ugye Kurdisztán, iraki Kurdisztán önálló politikát próbált folytatni, mellesleg érdekességképpen meg lehet említeni, hogy Szolajmani ellene volt a kurdi népszavazásnak, a függetlenségi népszavazásnak, és el is utazott, és megpróbálta lebeszélni őket erről, és azt is lehet látni, hogy a kurdok helyzete vagy a kurdok helyzetét nem segíti az sem, hogy mi a Rozsova, tehát a szíriai kurdok helyzete, mert ugyan nincs teljes egészében, hát hogy mondjam, kapcsolat, vagy nincs szövetségesi kapcsolat, de azért a társadalmi szinten van egyfajta szolidaritás a kurdok között. Tehát én veszélyesnek tartanám, ha teljes egészében kivonulnának az Egyesült Államok erői, meg azt feltételezem, hogy akkor előbb-utóbb valaki más jönne be.
Hát
elképzelhetőnek tartom akár az oroszoknak a erőteljesebb megjelenését Irakban.
És mennyire fontos Irak, akár mondjuk Oroszország számára, akár Irán számára, akár az Egyesült Államok számára, mert vannak olyan olvasatok, miszerint a hatalmi harc origójában voltak éppen Irak áll.
Azt gondolom, hogy az Irak, igen, Irakért való küzdelem áll leginkább. Tehát azt gondolom, hogy a fő törésvonal továbbra is egy szaudi iráni, ebbe belejátszik egy török, és legkevésbé egyébként Izrael, aki elfogadott, tehát ott Izrael gyakorlatilag majdnem mindenkivel mostanában mondjuk azt, hogy rosszban van, de Izrael számára kedvező az, amikor egymással vannak elfoglalva. Tehát teljesen mindegy, hogy biztonságpolitikailag nem jó, ha mellettünk egy polgárháború zajlik, de azért a szíriai polgárháború nagyon sok minden lehetőséget teremtett Izrael számára, hogy a saját politikáját viszonylag jól tudja csinálni. Az Irakért való küzdelem az gyakorlatilag Irán, illetve a többiek között folyik. Elsősorban az amiatt, mert mindenki attól fél, hogy a síta többség, vagy pontosabban ott ugye fele, picit több, mint fele részben a síták uralják a politikai terepet, hogy egész egyszerűen túl nagy lenne a Teherán befolyása, és ezt senki nem akarja gyakorlatilag.
A beszélgetés végén még térjünk vissza Iránra. Ugye elhangzott az, hogy Irán erős regionális hatalom a térségben. Azért az nagy kérdés, és én is elgondolkoztam ezen, hogy vajon hogyan tudta ezt a hatalmi pozíciót vagy stabilitást egyáltalán megteremteni, majd megőrizni úgy, hogy hát jó ideje, jó hosszú ideje nemzetközi szankcióknak van kitéve.
Így van, de azért ez egy 80 milliós ország. A nemzetközi szankciók egy része az akkor kezdett el igazán kellemetlenné válni, amikor gyakorlatilag a pénzügyi, illetve hát az Amerikai Egyesült Államok a szövetségeseinek az olaj fogyasztását, vagy pontosabban az olajembargót is érintette. Ez azért elég ritka volt, Most Trump elnök egyébként nagyon keményen akarja, vagy szeretné, ha ez a szankció meghozná az eredményét. Minden szankció addig érvényes, tehát akkor érvényes, ha azt a szereplők betartják. A nagyhatalmak nem kényszerülnek rá arra, hogy betartsák. Hadd hozzak egy teljesen eltérő példát. Észak-Korea. Az észak-koreai rendszer fent tudott maradni, pedig nem tudom, hogy mióta ott is, évtizedek óta szankcionáltak, és ott tényleg nagyon durván szankcionálták. De bőven elég volt az, hogy Kína és Oroszország azt mondta, hogy hát jó, van szankció, de azért még mi is bizniszeljünk. Tehát azt gondolom, hogy a szankciók kijátszhatók, és a szankciók betartását azt alapvetően nem támasztja alá egy közel-keleti politika, mert a közel-keleti politikában a nagyhatalmi érdekellentétek más-más más-más oldalra állítják a nagyhatalmakat, és ugye azt is látni kell, hogy Irán ugyanakkor az egyik legnagyobb kőolajlelőhely környékén fekszik tulajdonképpen. Akár a Perzsöből, akár a Kaszpi-tenger környékét nézem. Ez egy olyan stratégiai elhelyezkedés, amiből akkor is pénzt lehet csinálni, ha szankciók vannak, tekintettel arra, hogy az olajra, az olaj, vagy pontosabban az olaj nem rendelkező, vagy szénhidrogén lelőhelyekkel nem rendelkező országok nagyon rá vannak szorulva. Csak gondoljuk arra, egy aktuális kérdés, hogy Törökország milyen intenzíven próbál Líbia felé terjeszkedni, és ennek a hátterében is gyakorlatilag az áll, hogy a törökök szeretnék a földközi tenger medencéjében, elsősorban egyébként a tenger, tehát a tenger alatti kőolaj és földgázmezőket szintén kiaknázni, tekintettel arra, hogy Törökországnak ugye nincsenek ilyen, tehát a területén nincsenek nagy lelőhelyek. Tehát azt akarom ezzel mondani, hogy az olaj az Egyesült Államokat nem, de az olaj fogyasztók szempontjából fontossá teszi.
És Irán, mint atomhatalom szóba jöhet-e? Megint csak Donald Trump eheti Twitter bejegyzését idézve az úgy szólt, hogy Iránnak soha nem lesz atomfegyvere, de hát tudjuk, hogy tavaly Irán ismét megkezdte az urándúsítást, miután bejelentették, hogy visszalépnek a 2015-ös többhatalmi nukleáris megállapodásban vállalt kötelezettségtől, de hát tegyük hozzá, hogy eredetileg az Egyesült Államok mondta fel az egyezményt.
Én azok közé tartozom, akik azt gondolják, hogy csak legvégső esetben, de ez a legvégső eset még nincs itt. Nem érdeke szerintem Iránnak a atomfegyvert létrehozni, bár kétségtelen tény, hogy nagyon vonzó, abból a szempontból, hogy akinek atomfegyvere van, azt máshogy kezelik a nagyhatalmak is, az Egyesült Államok is. Tehát teljesen mindegy, hogy milyen rendszer a Kim Jong-un rendszere, őt barátjának nevezi Donald Trump, miközben az irániakat, akiknek nincs atomfegyvere, még csak a programot sem akarják még egyelőre elkezdeni, őket ellenségnek tekintik. De sokkal inkább azt gondolom, hogy amennyiben Iránnak lenne atomfegyvere, és ezt Irán pontosan tudja, akkor minden egyes közel-keleti nagyhatalom elkezdeni a saját atomfegyverét fejleszteni. Törökország, Szaúd-Arábia, Egyiptom, és ez egy olyan nukleáris versenyfutást idézne elő a térségben, ami magát a térséget is borzasztó veszélyes helyé tenni, és nemzetközileg is komoly problémákat okozna. Tehát én azt gondolom, hogy nem, egyelőre nincs olyan politikai döntés, hogy az atomprogramot újra kéne indítani. A nagyobb probléma inkább az, hogy nem nagyon látni azt sem, hogy az Egyesült Államok mit szeretne. Donald Trump ugye azt mondta, hogy újra hajlandó újra tárgyalni a megállapodást, de ebbe bele akarja vonni az atomprogramon kívül a ballisztikus rakétákat, ami még szerintem menne, viszont bele akarná vonni ugye a terjeszkedés megállítását is. Tehát azokat pont a Szolejmáni fél által kidolgozott kapcsolatrendszer felszámolását is, egy szuverén nagyhatalom és egy olyan nagyhatalom, hogy Irán, ebben nem mehet bele.
Az elmúlt órában Tálas Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpont igazgatója volt a vendégünk itt az arénában. A műsor elkészítésében Illis László felelős szerkesztő vett részt. Én Kocsonya Zoltán voltam. Köszönöm a beszélgetést, köszönöm, hogy eljött hozzánk.
Én is köszönöm a lehetőséget.